Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Köszöntök mindenkit a Pulzus Podcast harmadik évadjának 11. epizódjában. Ebben az epizódban az off-szezont fogjuk egy kicsit körbejárni vendégeimmel, Szabó Csabával, futó- és triatlon edzővel, és itt jön a taps effekt majd, Perényi Andival, az e-sport futóedzőjével, és Erdélyi Tóth Orsolyával, ugye jól mondtam a neved, most már Erdélyi Tóth Orsolya vagy, az e-sport vezető gyógytornászával, aki egyébként edző is, tehát hogy edzői minőségben is az Orsi tud nekünk segíteni. Mielőtt belevágunk a témánkba, egy kicsit így körbenéztünk a nemzetközi hírek között, és itt ugye volt az elmúlt időszakban egy hatalmas mérföldkő, ugyanis a férfi maratonfutás rekordja az megdőlt. Egy kenyai úriember, Kelvin Kiptum, majdnem bevitte 2 óra alá a 42 kilométeres távon futott legjobb időt. Most keresem, ez 2:35 talán. És ezzel kapcsolatban a Csabi küldött át egy tök jó cikket, hogy valami iszonyat módon edz a srác, mert se pihenő napja nincsen, rohadt sokat fut, és igazából ez lenne most itt az első hírünknek a témája. Olvastátok ti is a cikket, mi a véleményetek róla? Csabi kezdte.
Én gyorsan azzal kezdeném, hogy nem csak a férfi, hanem a nő is nagyon durván megdőlt, ugye ez Berlinben történt néhány héttel a férfi rekorddöntés előtt. Mind a kettő óriási teljesítmény. Hát ami nekem abban a cikkben nagyon tetszett, meg az egész témában, ami szembetűnő, hogy ez a fiatal ember, vagy egy fiatal srác tulajdonképpen, azt hiszem 4 maratonjából futott 2:02 vagy 2:01-en belül, tehát ilyen nagyon-nagyon stabilan hozza ezt a szintet, és arányában a cikk erre is kitér amúgy, hogy a Kipchoge hányszor tudott hány maraton alatt befutni ebbe az időtartományba. Hát rosszabb az aránya, mint a fiatal úrnak. Nagyon fiatal, és ami viszont egy picit így ebbe a teljesítményben elrettentő, amit az edzője is kiemel, hogy egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ez meddig tartható. Tehát ez valószínűleg az Orsinak a témája, hogy meddig lehet ezt húzni az izmai, ízületei, meddig bírhatják ezt a tempót, ezeket a mennyiségeket, amiket ott leírtak a cikkben nagyon jól, hogy mennyi hosszú edzése van, meg heti hány kilométereket fut. Nagyon jó összehasonlítás van pont a Kipchoge edzés munkájával kapcsolatban.
Igen, és hogy nincsen pihenőnapja, tehát hogy az érdekessége ennek a felkészülésnek, és hogy az edzője is aggódik, tehát ott igazából ez kirajzolódik, hogy az edző sem sincsen olyan nagy hatással az ő edzés munkájára. Azért gondolom, ti is találkoztok ilyennel, mert hallok innen-onnan mindig, hogy amikor ki van írva egy edzés, és akkor szándékosan túlfutja a sportoló, mit tud kezdeni egy edző egy ilyen sportolóval, Andi?
Hát szerintem az egyik legfontosabb az, hogy az edző és a sportoló között olyan kapcsolat legyen, hogy gyakorlatilag a szakmai vezetés az edzőnek a kezében legyen. Na most ez ugye itt ebben az esetben, a maratoni csúcs esetében nem igazán látszódik, hogy ez így lenne, de ahogy olvastam meg, ahogy követtem őt, igazából ő előtte nem dolgozott edzővel, és valószínűleg elakadhatott valahol, és mi is találkozunk ugye ezzel a jelenséggel, csak amikor hozzánk jönnek, akkor az elakadás után egy teljesen más típusú edzésmódszerrel elkezdünk velük dolgozni, és aztán jönnek az eredmények, át tudjuk lépni azt a küszöböt, ahol megakadtak. Viszont náluk szerintem az lehet a probléma, hogy ő ugyanazt az edzés mennyiséget, ugyanazt az edzésmódszert szeretné folytatni, csak közben esetleg mondjuk a feladatosabb edzéseket az edző megrajzolja neki, úgymond, vagy megmondja, hogy mit csináljon, de azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy több héten keresztül egymás után 300-as heteket megy pihenő nélkül, és ezt az edző nem tudja átvinni nála, hogy ezt nem kellene csinálni. Itt leginkább azt gondolom, hogy ők úgy edzenek, hogy mind a kettőjük szava fontos, de láthatóan nem az edző szava a fontosabb. Tehát inkább csak egy iránymutatást kap ő, mint sem egy komplett edzéstervet, amit egy szakmailag helyén lévő edzéstervet visz végig.
Most torsziós fordulok, hogy egy túlterhelés az milyen problémákat tud okozni. Most vonatkoztassunk el egy kicsit az úriembertől, mert nyilván nem látunk bele, meg teljesen más genetika egy kenyai futó, de azért mit az e-sportnál találkozunk a túledzéssel és az ebből fakadó problémákkal. Mik a tapasztalatok, Orsi?
Hát igazából így konkrét sérüléseket is tud ugye okozni, csonthártyagyulladástól kezdve, izomszakadás, bármilyen ilyen fáradt izületi fájdalom, akár az is egy túlterhelésből adódik, hogy mondjuk nem figyel edzésen, kimegy a bokája, térde már rosszul lép. Ugye a vegetatív idegrendszer is tudja jelezni ezt a túlterhelést, ezt ugye nem feltétlenül mi gyógytornászok veszük észre, ezt inkább az edzők szokták észrevenni. Úgyhogy ez igazából szerintem tök egyéni, kinek mi a gyenge pontja, és akkor ott jönnek ki ezek a sérülések.
Még egy gyors hírt, mielőtt belevágunk a podcastünk témájába, ez pedig hazai vizekről jön. Ugye G7-en megjelent az a bizonyos cikk, amivel mi is foglalkoztunk több csatornán, hogy megszűnhet a futóversenyeknek az ötöde, egy kisebb része a gazdasági helyzetnek köszönhetően. Ennek szenteltünk is egyébként egy külön podcast adást, azt majd érdemes visszahallgatnotok. Három versenyrendező volt a vendégünk, Márkus Öcsi, Zelcsényi Muki, illetve Csányi Csanya, és ők elmondták azt, hogy ők hogyan látják jelen pillanatban a piacot. Ti mit tapasztaltok ebből a dologból, akár így a sportolóitok szemüvegén keresztül? Mennyire látszódik az a tendencia, hogy esetleg a sportolók is kevésbé neveznek be versenyekbe, meg gondolják azt, hogy milyen versenyekre neveznek be? Mit tapasztaltok, Csabi?
Két részre szedném ezt, ugye vannak azok a sportolóim, saját sportolóimból kiindulva, akiknek nagyjából mindegy motiváció, tehát szinte mindenen is el akarnak indulni, tehát még majdnem, hogy vissza is kell őket fogni, hogy ne is mindenen, egy picit szelektáljuk. Vannak viszont, akiknek nem annyira fontos a verseny, és őket egy picit az árkategória az tudja nem motiválni, hanem eltántorítani adott esetben egy versenyen való részvételtől. Én talán azt látom inkább ebben a sztoriban, hogy volt az amatőr sportnak, a hobbi sportnak egy nagyon erős felfutása az elmúlt 5-7-10 évben, amit a Covid időszakban is sokan elkezdtek sportolni, de a versenyen való részvétel ez egy picit egy háttérbe is szorult. Tehát az egészségmegőrzés talán került előtérbe a teljesítmény ellenében, tehát nincs az a versenyek körül nagy izgatottság sok emberben, ami mondjuk előtt a Covid előtti időszakban volt, hogy fú, versenyezni elmenni, nagyon jó közösség volt, a versenyeken nagyon jó ismeretséget lehet kötni. Most egy picit ebbe látom én, hogy akkor ugye nagyon sok ember sportolt meg lehetett tölteni a versenyeknek a rajtlistáit, és az egy picit így kezdett túlnőni a versenyek száma azokon a számokon, amit mondjuk a sportolók tudnak nyújtani. És hát a kevesebb az lehet, hogy több lesz, meglátjuk. Andi? Ha odaérünk, hogy ez megtörténik, amit jósolt a cikk. Hát szomorú lenne, mert azért csak az ember tudja lemérni teljesítményét, elmegy egy versenyre, meglátjuk. Bízunk benne, hogy nem így lesz.
Andi?
Igen, az árkategóriát azt egyértelműen többen elkezdték figyelni, illetve mondjuk, hogyha csak nézünk egy olyan példát, hogy vannak olyan sportolóim, akik egy éven belül mondjuk elindultak 2-3 olyan nagyobb rendezvényen, ami azért úgy árarányban nem árérték, árban drágább volt. Ők most lehet, hogy nem indulnak el 3 ilyenen, hanem azt mondják, hogy akkor egy ilyen lesz, és akkor mellé lesznek ugyanúgy események, de azok olcsóbbak legyenek, és akkor kisebb versenyeken indulunk. Ugye ott van még egy olyan tényező is sokaknál, akik szeretnek eredményt elérni, azért vannak jó páran, akik szeretnek eredményeket elérni, hogy kisebb versenyeken a mezőny is kisebb, ott akár közelebb is kerülhetnek mondjuk a dobogóhoz, jobb eredményt tudnak elérni, de ugye, ahogy a cikket is olvastuk, meg ahogy erről beszélgettünk is, ezek a kis versenyek eléggé veszélyben vannak olyan szempontból, hogy a költségvetést azt nagyon nehéz neki pont amiatt kigazdálkodni, hogy olcsóbbak jóval. Úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes időszak előtt állunk szerintem.
Edzőként mekkora hatásotok van nektek arra, hogy egy évben hányszor versenyezzen egy sportoló, és milyen versenyekre menjen el, Orsi? Ezt rugalmasan kezelitek a sportolónál, tehát hogy a sportoló igényeihez igazodtok ti edzők, vagy azért vannak olyan helyzetek is, amikor te edzőként javaslod azt, hogy milyen felhozó versenyekre érdemes elmenni, és mi legyen a fő verseny?
Igazából ezt én inkább rugalmasan szoktam kezelni, mert ugye pont így, hogy bejött a Covid, egyre több lett ez az instant kör is, meg ezek a virtuális utások is. Volt egy jó pár sportolóm, aki például ilyenen indult el, ilyen virtuális versenyen, ami igazából verseny is, de valahol nem is, mert inkább magával versenyez, mert nem tömegben fut. Úgyhogy én ezt inkább azt mondom, hogy rugalmasan kezelem. Megbeszéljük, ha azt látom, hogy túl sok, akkor azért szólok, meg szoktam azért javasolni is, hogy erre, arra, amarra menjen el.
Ez egyébként ez a téma egy kicsit kapcsolódik is a mostani podcastünk témájához, és akkor térjünk is át erre a témára, ez pedig ugye az off-szezon, az a hold szezon, amiben mi történik? Tehát, hogy ez egyelőre az alapozással, itt az adás előtt is beszélgettünk erről, mert sokan egyébként összemossák a kettőt, de most mi megpróbáljuk ezt a két témát elválasztani, mert a következő adásunk az meg pont majd az alapozás feladatairól fog szólni, és hogy mi most csak konkrétan igazából az ilyen tervezés, mentális oldalról próbáljuk megközelíteni ezt a témát. Csabi, mi a különbség?
Én még gyorsan erre a cikkre visszautalnék, csak egy gondolat, hogy a cikkbe bele volt a költség összetétele egy versenynek, elég jó egy ábrán meg volt mutatva, és ugye a legnagyobb tétel mindig a befutó érem és a póló szerepe, és ez egy ilyen nagyon furcsa ördögi kör, mert nagyon sok nagyon sok nevező úgy kezdi a nevezést, hogy megnézi, mi a befutó érem és mit adnak, ami egyértelmű, hogy megdrágítja a nevezést, tehát ennek lenne egy nagyon egyszerű megoldása, hogy ezeket így kivesszük a képletből, és csak a szervezés, a biztonság, a mentő, a frissítő pont, tehát ami a versenyzéshez kell, és akkor már is csökkentek a verseny nevezési díjai, de sajnos az emberek meg igénylik azt, hogy utána egy emléket hazavigyenek, és ne, az emlék ne csak a teljesítés legyen, hanem egy falra rakható érem, de ez témát így le is zárom, csak én is úgy vagyok vele, hogy én a labodban se szeretem ezt a sok szemetet, amit termelek minden külön becsomagolva, tehát hogy szerintem ezt kicsit túltoljuk.
Milyen jól tud mutatni azért a falon, hogyha van egy ilyen szép éremsorod, mondjuk én is ilyen gyűjtögető típus vagyok, igaz, hogy nem futóverseny érmekből, ugye Andi? Abból nem tudok teletenni most még egy falat, de amúgy ez tényleg ez egy jó addikció tud lenni az, hogy az ember gyűjt egy ilyen érmet, és akkor csokorba szed és felakasztja.
Nem. Az biztos, de már van egy csomó olyan versenyszervező, aki biztosítja azt, hogy ezekről lemondjál, és mondjuk ökócsomag, és akkor ezeket nem kell legyártani, nem kell, valaki nem viszi, nem tudja már hova kirakni. Na, kezdjük el ezt az off-szezonos dolgot. Ez egy érdekes téma, ez egy átmeneti időszak, ez az off-szezon, ez tök jó hangzik most így a különböző ilyen külföldi oldalakon, de tulajdonképpen ez a versenyszezon után is az alapozás közti átmeneti időszak, ami igen nem alapozás, és nem is feltétlenül jelenti azt, hogy abba X4-5-7-be meg kell teljesen állni, és semmit nem kell csinálni, otthon kell ülni, hiszen azért nem az a cél, hogy a szervezet teljesen megfeledkezzen arról, hogy mi valami fajta teljesítményt elvárunk tőle, és nagyjából ezt úgy is lehet ezen gondolkodni, hogy az embereknél az állóképesség megőrzése, vagy csökkenése, nagyjából 2 hét után elkezdődik. Tehát, hogyha befejezünk egy versenyszezont, edzésbe voltunk, és megállunk egy hónapra, mert azt mondjuk, hogy most pihenünk, abban az egy hónap óriási károkat tud szenvedni az állóképességünk. Tulajdonképpen elkezd drasztikusan 2 hét után csökkenni. Ilyen ökölszabálynak szokták mondani, hogy két, két hét után kezd el ez drasztikusan csökkenni. Tehát lehet egy, max. Két hét nagyon ilyen inaktív szünetet tartani ebbe az átmeneti időszakba, de a legjobb az, hogyha egy hétnél ez nem hosszabb. Tehát egy hétig tényleg lehet menni a haverokkal, lehet menni szórakozni, meg kiélni mindent, amit az előtte való időszak elvett tőlünk, de utána azért a második héten már el kell kezdeni mozogni. Ennek nem kell tervszerű edzésmunkának lenni, ugye itt jönnek be a keresztedzések szerepe, el lehet menni túrázni, el lehet menni egy futónak akár kerékpározni, ha még olyan idő van, el lehet menni úszni. Tehát minden olyan, ami tulajdonképpen egy pici fizikai aktivitást igényel, de nem feltétlenül az a sport, amiben ő versenyez. Ez mind mentálisan is szerintem szükséges. Ebben az időszakban nagyjából fel kell készülnünk már arra az időszakra, amikor elkezdünk alapozni, és újra munkába kell állítani a szervezetünket. Ugye azért pont az alapozásnál szokták elmondani, hogy ez egy mentálisan megterhelő időszak. Eleve ugye télen csináljuk, amikor sötét van, meg rövidek a napok, unalmas, hosszabb edzésmunkát végzünk. Tehát erre egy picit ki kell pihenni az embernek az idegrendszerének is magát, hogy ez ne legyen annyira megterhelő. Training Peaks-be is, sokszor jövök ezzel a Training Peaks sztorival, mert például ott is én tapasztalatom szerint 5 hetet simán ilyen előkészítő időszaknak néz, az ember megtervez egy szezont. Tehát egy 4-5 hétig tényleg az van, hogy mozogjál, és akkor egy olyan 4-5 hét után kezdődik el a periodizált edzésmunka. De természetesen itt azért is fontos, mert pontosan ennek a off-szezonnak vagy átmeneti időszaknak is az alapja az, hogy jövő, tehát a versenyszezonban, az előttünk álló versenyszezonban mire készülünk. Tehát ott már érdemes akkor megnézni, hogy na, mi lesz a következő cél, mennyi idő kell ehhez.
Ez egy érdekes téma, tényleg... hogy ezt kicsit még majd belemegyünk ebbe a szezon tervezésbe, csak említetted a mentális oldalát, itt az Andihoz fordulnék, hogy ő milyen tapasztalatokat és javaslatokat tud erre az időszakra adni.
Hát igen, van ez a, én ezt úgy szoktam hívni, hogy túlpörgéses jelenség, amikor a versenynek vége van, de még napokig ugye pörgünk, érezzük még azt, hogy tulajdonképpen hozzászoktunk hónapokon keresztül ahhoz, hogy valamire folyamatosan készülünk. Az idegszálaink megfeszültek arra, hogy ezt el kell érni, meg kell csinálni, fel kell kelni hajnalban, ki kell menni este edzeni. Csinálni kell, és egyszerűen a verseny végeztével először is keletkezik egy ilyen ürességérzés, vagy pedig más esetben akár ez a túlpörgés is, ahol még napokig ezt lehet látni, biztos, hogy ti is találkoztatok már vele, Csabi meg Orsi, hogy a verseny után egy-két nappal megy ki, és akkor őrültségeket csinál, elmegy, fut, nem tudom én, 5 órát, meg túrázik 18-at, és hogy igazából ezzel próbálja tulajdonképpen tovább, nem érzi azt a fáradtságot magában, ami ugye késleltetve ugyan, de majd meg fog jelenni nála, és ez ugyanígy igaz mondjuk mentális szinten is, és ez főleg mentális oldalról jön, hogy nem érzi azt, hogy most elértünk valahova, és nem akarja elengedni ezt, hogy most elértük ezt, és most picit le kell szépen fokozatosan engednünk, ahhoz elengedni az idegszálakat, nem szabad ennyit feszültködni rajta, hanem tényleg csináljuk, amihez kedvünk van, és ugye ilyenkor történik olyan is, hogy például ő nem tudja ezt abba hagyni, mert akkor, amit Csabi mondott, az állóképességű, azt el fogom veszíteni. Nagyon sokaknál egy létező jelenség, hogy egy-két edzés kimarad, akkor már ő úgy érzi, hogy ő már sokkal-sokkal rosszabb, mint korábban volt, így az off-szezon nagyon nehéz az ilyen típusú sportolóknál úgymond átvinni, és elmondani, hogy jó, most egy picit lazuljunk le, most egy picit üljünk le, beszéljük át azt, hogy mit szeretnénk a következő évben, nézzük meg azt, hogy mik a reális célok, és közben te, igen, hát nem az, hogy Hawaii, meg mit tudom én, hanem akkor fussál, vagy mozogjál, sportolj ugyanúgy, de nem, sokaknál ezt is meg kell tervezni, azért, hogy ne tolják túl magyarul. Mert hogy egyébként hajlamosak rá, én még bírom, bennem még van, tulajdonképpen egy bizonyítás is önmagam felé, hogy hiába nyomtam le életem legjobb maratonját, bennem még maradt, most elmegyek 20 órát túrázni, és akkor jön az Orsi, mert hogy ilyenekből szoktak jönni a problémák.
Milyen problémák szoktak jönni, Orsi, az ilyenekből?
Hát erre is azt tudom mondani, mint az előbb, hogy meg inkább egyéni, meg hogy ugye nem mindegy, hogy most egy futó, terepfutó, vagy egy triatlonosról beszélünk, mert azért szerintem triatlonban ez tud picit összetettebb lenni, tekintve, hogy három sportágból áll. De többnyire itt igen, ilyen ízületi fájdalmak tudnak jönni, csonthártya érintettség, ez a csonthártya gyulladás szokott még így gyakori lenni, illetve ilyen izomfájdalmak, amik nem múlnak se nyújtásra, se hengerezésre. Általában ilyen sérülésekkel szoktunk találkozni. Futás közben itt fáj, kicsit pihenteti, aztán újra kezd futni, és nem múlik el. Úgyhogy ezek szoktak lenni itt a főbb problémák. Meg tényleg az, hogy ugye, amit így edzőként is lehet látni, hogy ez a paraszimpatikus, szimpatikus túlterhelés jön ki.
Csabi, ugye egy szó volt a szezon tervezésről, tehát hogy jól sejtem, hogy ugye ez az az időszak, amikor leülsz a sportolóiddal, és konkrétan átbeszélitek, hogy akkor a következő évre mire készülünk, nagyjából hogyan szeretnéd edzőként felépíteni akár az alapozó időszakot, akár a formába hozó időszakot, meg aztán a versenyidőszakot. És most itt téged ilyen triatlonos szemszögből kérdezlek, majd az Andi meg majd a futók szemszögéből fogja kicsit bemutatni ezt az időszakot. Ugye triatlon edzőként neked tényleg, ahogy az Orsi is mondta, három sportágra kell figyelned, az úszásra, a futásra, meg a kerékpározásra. Mit tudsz kihozni az emberekből ebben az időszakban?
Tényleg nehezebb ebbe a triatlonos közegben, mert ugye a keresztedzés fogalma az itt meg is változik, mert nagyjából ezt a három sportágat szeretik, nehéz őket kizökkenteni ebből, de lehet úgy is edzeni, hogy például ilyen időszakban nagyon jó opció az erősítések elkezdése, akár erőfejlesztés céljával. Tehát szépen ez tökéletes alkalom arra, hogy erősítőterembe elkezdjen az ember küldeni őket. De igen, meg kell vizsgálni az előző szezonban végzett edzésmunkát. Hát induljunk ki abból, hogy jól sikerül a szezon, jó eredményeket értünk el, meg lehet nézni, hogy milyen edzésmunkával sikerült ez, és akkor ide meg lehet tervezni azt, hogyha a következő évi célokat tudjuk, megnézzük, hogy ez milyen képességeinket kell fejleszteni, és akkor nagyjából ehhez kell fölépíteni az edzés munkát. Értelemszerűen ugye mindig beszélünk erről az edzésterhelésről, szuperkompenzáció, meg ezekről a dolgokról. Tehát ugye ez egyértelmű, hogy picit mindig változtatni kell, ha fejlődni akarunk. És egy változtatás az lehet, hogy a mennyiségi, minőségi dolog, tehát hogy emeljük a kilométer számot, vagy elmegyünk ugyanazon a mennyiségen egy intenzívebb edzés munka irányába, ezeket ilyenkor lehet megnézni, hogy melyik sportoló mire reagál jobban. Ezeket nagyon jól le lehet szűrni. Van olyan szezon, ami nem áll össze úgy, meg lehet nézni, hogy ott mi volt az edzéseknek a hangsúlyos része, tehát inkább mennyiségi vagy gyorsasági munkák működtek jobban. És akkor ez alapján lehet szépen egyre, évről évre hatékonyabb és pontosabb edzéstervet összerakni a sportolóknak. De igen, tehát hogy itt azért ezt át kell beszélni. Tehát én nagyon szeretem azokat a sportolóimat, akikkel ezt át tudom beszélni, és nem azt kapom, hogy két év múlva elindulnék a XY versenyen, tehát egy picit a falra mászok. Hú, erre most készüljünk föl jól. Ettől ez a mondat a kedvencem. Hú, erre most készüljünk föl nagyon. Hát 3 héttel mondjuk a verseny előtt. Tehát, hogy egy jó formába hozás, egy 8-12 hét, amit előtte megelőz egy mondjuk 12-16 hetes alapozó időszak. És itt beszéltünk, vannak sportágak, ahol ez nem feltétlenül egy évben egy ilyen van, hanem egy évben kétszer csinálsz ilyet. Tehát, hogy igen, ezeket egyeztetni kell, le kell ülni, át kell nézni, hova jutottunk és hova tartunk, és ez egy tök jó időszak.
Meg a triatlonosoknál az úszás az mindig egy ilyen mumus szokott lenni, aki később felnőtt korban kezdi el, akkor általában ez az időszak, amikor a technikát tudjátok csiszolni, nem?
Igen.
Vagy az már inkább az alapozó időszak?
Nyugodtan itt is el lehet. Tehát itt pont az a technikában, az úszásnál, meg szerintem futásnál is pont az a jó, hogy az is egy picit kizökkent abból a mókuskerékből, amit amúgy egész évben csinálsz. Tehát ez egy tök jó inger, hogy egy picit a mozgáskoordinációra figyelsz, kicsit összeszeded a mozgás koordinációt, ami mondjuk a versenyszezon alatt szétcsúszik, mert magas intenzitáson az emberek jobban végeznek olyan fajta mozgást, ami nem az a tankönyvi. Tehát szépen ezeket vissza lehet hozni, ilyenkor visszaépíteni, és ez a hatékonyságnál is számít. Tehát azért látjuk azt, hogyha valaki mondjuk kerékpározik, vagy úszik, hogyha a technikára picit odafigyel, kerékpáron jobb wattokat lehet látni, hogyha a körbehajtásnál jó a technika. Vagy úszásnál is mondhatom azt, hogyha a karmunkára odafigyel egy picit az ember, és megvannak az úszásnak a fázisai. Ezeket ilyenkor nagyon szépen lehet, de ez egészen átmehet az alapozó időszakba, ott is lehet, bár ott azért már kevesebb arányban, tehát ott azért már elmegy inkább a mennyiség fele, meg egy pici intenzitás is kell ott is.
A triatlonosok azok kicsit körülményesebbek a három sportág miatt, de gondolom azért a futókat is meg lehet így szépen osztani, hogy terepfutók, meg síkon futók. Andi, a szezontervezésben milyen sajátosságok vannak, hogyha ezt a két műfajt nézzük például?
Hogyha azt nézzük, hogy most ugye az off-szezonról beszélünk, és nem az alapozásról, de egy picit nyilván át fogok folyni az alapozási időszak irányába, akkor én szeretem azt a módszert követni, hogy amikor az off-szezonban vagyunk, akkor valami szokatlan csináljanak, valami olyat, ami nem a megszokott rutin. Ezért nagyon sokszor az aszfalt futóimat is igyekszem terepre kizavarni, ami tehát nem mindenkinél sikerül ezt ugye átvinni, viszont amikor sikerül, akkor egy tök jó új élményt kapnak, egy új impulzus. Most például az terepfutó edzőtáborunkban voltak olyan aszfalton futó sportolóink, akik eldöntötték, hogy ők többet fognak ezentúl terepen mozogni, sőt olyan is volt, aki kijelentette, hogy ő mostantól kezdve terepfutó akar lenni, mert hogy annyira tetszett neki az, hogy terepen mozgunk. Nyilván terepfutásnak, mit nevezünk terepfutásnak, ezt már párszor kibontottuk, és párszor beszéltünk már erről a témáról. Alapvetően a terepfutó feladatokat azért szeretem adni az összes futónak, így az off-szezonban is, de ez lehet akár teljesítménytúrázás vagy túrázás, mert az erőt az jól tudja fejleszteni, hogyha olyan terepre küldöm, vagy olyan terepre megyünk, ahol sok szint van. Na most a sífutóknál is nagyon jellemző az, hogy az erőhiány megjelenik, terepfutóknál ez még inkább előfordul, és azt mondom inkább, hogy jobban kijön, amikor nagyon látványos, hogy valaki nem tud fölfelé jó erővel és hatékonyan menni, de nagyon, most már több olyan alapozó időszakon vagyunk túl, ahol a síkon futókkal is elmentünk olyan sok-sok-sok órás kihívásra, ahol szinte csak gyalog tudtunk menni a körülmények miatt, viszont az a sok-sok óra adott egy olyan tapasztalatot, egy olyan terhelést, amit később tudtak kamatoztatni a versenyfelkészülési időszakban, illetve amikor az alapozásban már elértünk oda, ahol onnantól kezdve neki már a saját síkfutó feladatait kellett teljesíteni. Az, hogy valaki terepen mozog, attól függetlenül, azért mondom, hogy mozog és nem fut, mert ezek a feladatok nem feltétlenül futásról szólnak, vagy nem csak futásról szólnak. Ez egy nagyon jó változatosságot tud adni minden futónak. Ezzel szoktam, mert ugye nálunk nincs az a nagy, illetve fordítva is igaz, hogy ha mondjuk valaki állandóan terepen mozog, akkor szeretem azt, hogyha valamilyen aszfaltos, nagyon sík, nagyon monoton feladatot, vagy nagyon monoton kihívást adok neki, amivel kap egy másik fajta impulzust. Az egyik, hogy nagyon megszereti, ez az egyik verzió, a másik, hogy azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy terepen futok egyébként, mert ez baromi unalmas. Úgyhogy ezekkel így tudunk játszani, ezzel tudjuk egy picit feldobni úgymond ezt az időszakot, illetve az alapozásnak az első részén szeretem ezeket így az első egy hónapban, egy-másfél hónapban kivitelezni, és akkor szépen mindenki megy vissza a saját kis területére.
Csak gyorsan ezt akartam is ide beszúrni, hogy a telefutás az például triatlonosoknál én is ilyenkor bombázom bele. Egy egész évben tempót futnak, meg síkon futnak, meg aszfalton futnak ilyenkor, akkor én is gyakoribb edzésként írok ki telefutás nekik hétvégére.
És az aszfaltosok mennek kevésbé szívesen a terepre, vagy a terepfutók mennek vissza kevésbé szívesen az aszfaltra?
Köszönöm a kérdést, igen. Hát azt mondom, én azt gondolom, hogy számszerűleg, ha csak az én futóimat nézem, akkor akkor inkább a terepesek nem mennek szívesen aszfaltra. Tehát ott nagyobb számban jelentkezik az, hogy jaj, nem áll aszfalt. Ugye, ami azért egy picit nem túl jó, mert minden terepversenyben vannak aszfaltos, jó tempóval futható szakaszok. És hogyha ezekre nem edzünk, és nem, mert vannak olyan terepfutók, akik hétköznap sem nagyon szeretnek aszfalton mozogni, és az aszfaltos edzéseket is terepen oldjuk meg, mert hogy egyébként a hétköznapi feladatokat én szeretem olyan körülmények közé vinni terepfutóknál is, ahol nem feltétlenül arra kell figyelni, hogy kimegy a bokám, meg kitöröm a nyakamat, meg ilyen-olyan, hogyha esik az eső sárban. Szóval, hogyha valaki nem fut aszfalton, ezt szerintem már nagyon sokszor elmondtam, az a terepfutóknál egy hátrány. Ez mindenféleképpen hátrányként fog jelentkezni. Viszont ők igen, ők szerintem kevésbé szeretnek aszfaltra menni. Ha most azt mondom nekik, hogy fuss körbe a Velencei tavat, akkor hát többen fogják húzni a szájukat, mint hogyha egy aszfaltfutónak azt mondom, hogy na jó, akkor gyere, akkor megyünk egy 20 kilométeres pilisi terepfutásra, akkor ők úgy, ja, ez izgalmas. Szóval, hogy inkább a terepesek óckodnak, hogy nem, ez egy kicsit olyan, hát...
De a terepeseknek mikor kezdődik az off-szezon, mert azért most mindjárt télben nyúlóan vannak még terepversenyek, nem? Ebben igen, ők is nagyon, egy kicsit speciálisabbak.
Igen, ezt nagyon nehéz meghatározni, de úgy, hogy alapvetően nálam nagyon sokan vannak, akik hosszú ultrákon indulnak, tehát ilyen szempontból egy picit könnyebb dolgunk van, mert ebből 2-3 van egy évben, amire tudunk készülni. Tehát azt mondom, hogy körülbelül az Ultra Balaton Trail után kezdődik az off-szezon a legtöbbeknek, illetve most volt még egy piros 85, és innentől mi már akkor elkezdünk dolgozni más feladatokon. Vannak versenyek, de ezek a versenyek jellemzően nem fő versenyek lesznek, hanem már az alapozásba beépítve különféle feladatokat fognak ezeken a versenyeken megoldani.
És mi lesz az N-Sport Budai Trail-lel? Lesznek ott futóink egyáltalán, vagy pihenni fognak?
Ó, hogy ne lennének? Persze, hogy lesznek. Így van.
És lesznek. Még itt lesznek a gyógytornászaink is, meg a masszőreink is, úgyhogy itt most a reklám helye, gyertek az N-Sport Budai Trail-re. Illetve nem tudtok, mert már betelt lényegében az 500 helyre van 700 jelentkező a Csanya szerint, de mi ott leszünk, úgyhogy ott tudunk találkozni Andival is, meg Orsival is. Orsi, hogyha ezt az időszakot nézzük, akkor neked, mint gyógytornász, mi a legfontosabb feladat?
Igazából csak a többieket, tehát amit mondott Andi is, meg Csabi is, hogy próbáljanak ki olyan edzéseket, amit előtte nem, az aszfaltfutó menjen terepre, egy triatlonos menjen mondjuk konditerembe erősíteni, de viszont azt mondanám, hogy ott még azért ne azokat a konkrét célzott erősítéseket csinálja, amit majd mondjuk az alapozásban elkezd, hanem ha mondjuk előtte nem járt, akkor csak ismerkedjen, próbálgassa, hogy milyen. Itt szerintem belefér egy-egy csoportos óra is, hogyha mondjuk olyanra van affinitása, mert azért a futás is, meg a triatlon is azért egy kicsit így magányosabb sport, mert egyedül csinálja többnyire az ember, de ha van igény arra, hogy mondjuk ilyen csoportos órára elmenjen, akkor szerintem egy off-szezonba simán belefér. Vagy kezdjen el jogázni például, azt még így szeretném javasolni csoportos TRX órákra, tehát hogy ezeket próbálja ki. És akkor ugye az alapozó szezonban, ha már belekezdtek, akkor meg ott már el lehet kezdeni célzottabban erősíteni, amiről tudják, hogy hiányosság, mert mondjuk nem elég erős a farizma, nem elég erős a combizma, a futó technikájában vannak javítani valók, ezt már mind az alapozó szezonban érdemes elkezdeni, semmiképp sem az off-szezonban, mert ugye az off-szezonnak az a célja, hogy kipihenje magát a sportoló, illetve rápihenje az alapozásra, meg a következő évre.
Amit mondtál, csak annyit szeretnék reagálni, ha próbáljanak ki új dolgokat, hogy az jutott eszembe, hogy a nándorunk berakott egy nagyon jó kis edzés, úszóedzés feladatot
a edzések
közé, tehát tenyér ellenállás a fejre. Hát igen. Én ezt imádtam, én beraktam szinte az összes triatlonosomnak, hogy ezt gyakorolják. Nem azért, hogy szívassam őket, bár némelyik úgy vette, hogy én ezzel rosszat akarok, de én ugyanúgy kipróbáltam.
Én is kipróbáltam.
Nekem nagyon tetszett különben a feladat.
Igen.
És akkor én ilyenkor például azt nem szeretem, amikor olyan visszajelzéseket kapok, hát én ezt nem tudom, meg én ezzel nem akarok, mert én így nem tudok, meg de. Na, hát szerintem pont ez a lényeg, hogy ilyenkor kell Ennek is megvan az oka, hogy miért jó, hogyha ott marad az a tenyérellenás. Ez egy olyan technikai gyakorlat, ami azért utal arra, hogy mondjuk a levegővételnél hogyan koordinálod a mozgásodat. Tehát szerintem ilyenkor ilyen picit mókásnak tűnő, mert tényleg mókásnak tűnik a feladat, ha megnézi az ember a videót.
Igen, az.
De a kivitelezésnél meg nagyon jó, nagyon jó. Én nekem elég jó ment, ezt nem csak azért mondom, mert nekem jó ment.
Igen.
Vártam, hogy kipróbálhassam a dolgot. Tehát egy picit ilyenkor a sportolók részéről is kell egyfajta nyitottság, hogy ne az legyen, hogy hát én ezt próbáltam, de sosem ment, meg én ebben nem akarok. Hát a fejlődés mindig abból is tud jönni, hogy az ember egy picit kipróbál olyan dolgokat, ami valahol majd kifejt egy pozitív adaptálódást, és attól is jobbak lehetünk. Hogy egy pici nyitottság is. Ilyenkor például tök jó ki lehet ezeket próbálni, ezeket a kis...
Igen. Aztán, hogy kipróbáltam, és engem tudod, mire emlékeztetett? Mint amikor ott van a könyv a fejeden, és úgy sétálsz. Tehát, hogy úgy ki kellett húzni magad, mert különben elhagyod. De igen, kell a sportolók részéről is ez a fajta a nyitottság, meg hogy ne úgy álljanak ezekhez az edzésekhez, hogy hú, meg kell csinálni. Mert ha már így áll hozzá, akkor igazából nincs értelme az off-szezonban egy ilyen edzést csinálni, akkor csináljon mást.
Majd ezt a videót bedobjuk, hogyha YouTube-on nézed ezt a podcastet, akkor a leírásban a linket, és akkor aki nem sportolunk, az is tudja, hogy miről beszélünk.
Gyakorolni.
Igen, illetve el lehet jönni hozzánk ugye mozgáselemzésre, futásmozgáselemzésre, meg komplex mozgásszervi analízisre is, Orsi, ugye? Mert
igen,
ezek azok a szolgáltatásaink, hogyha itt megint egy kicsit a reklám helyét beszúrhatom, hogy kideríteni azokat a hiányosságokat, amikre aztán majd lehet az alapozó időszakban fókuszálni.
Pontosan, igen. És nem kell távol a fejeden futni.
Igen, hányan voltatok egyébként futásmozgáselemzésen és komplex mozgásszervű analízisen? Kérdezem a hallgatókat. Gyertek, várunk mindenkit sok szeretettel a budapesti laborba. Jó, szerintem egyébként ezt a témát így kiveséztük, hogyha így az alapozást tényleg egy kicsit így félretettük, és akkor azt majd a következő adásban majd kitérünk arra, hogy az alapozó időszaknak mik a sajátosságai, milyen edzéseket kell, vagy milyen edzéseket javasoltok, stb. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ebben a 11. adásban is értékes gondolatokat adtatok át a hallgatóságnak. Úgyhogy további szép napot mindenkinek, sziasztok!